Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
A Demokrácia most mai műsorát este vagy napközben ki mikor hallgatja, hallják. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, mai házigazda egymagam vagyok, Péterfi Ferenc, és vendégem Tuba Orsolya, aki Finnországból érkezett, de hát persze Magyarországról is. És egy korábbi interjúban találkoztunk először már az éterben, csak persze a finn oktatási rendszerről egy nagyon izgalmas gondolatmenetet kezdett el, és akkor maradtunk abban, hogy jó lenne egy kicsit erről, meg egyáltalán a finnországi viszonyokról egy kicsit bővebben beszélni, úgyhogy szeretettel köszöntelek.
Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehetek.
Annyit egy kicsit foglaljunk össze, hogy abban a beszélgetésben, ami talán egy másfél-két hónapja zajlott közöttünk, ott tényleg szorosan az oktatási rendszerről beszéltél, annak kapcsán, hogy van nektek egy sajátos felületetek valamilyen kis társaságnak, a finn minta, ami a címből is ez nyilván érthető. A finnországi képzési, főleg egyetemi képzési rendszer úgy vettem ki, mintha főként erre fókuszálna, de talán a közoktatásról is, mintha jó néhány jelzés lett volna. Szóval a finn oktatási rendszerre fókuszál kimondottan, és ha jól vettem ki, elsősorban talán arra próbál rávenni érdeklődőket, hogyha van kedvük, menjenek finn egyetemekre. Mivel egészítenéd ki?
Igen, ez részben igaz, vagy hát az egész igaz. A fókuszunk talán az évek során egy kicsit már az oktatásfejlesztés felé fordult el. Természetesen még ma is segítünk tovább tanulni vágyóknak, akik Finnországba szeretnének egyetemen tovább tanulni, mert hogy Finnországban ingyenes az egyetemi oktatás és angol nyelvű, és ezért elég nagy az érdeklődés. És ugye én is Finnországban végeztem alapképzést és mesterképzést is, és ezért elég sok a személyes tapasztalat, és nagyon sokaknak segítettem már kijutni Finnországba tovább tanulni. Viszont amikor a továbbtanulást népszerűsítettük itthon középiskolákban, akkor nagyon-nagyon sok tanár érdeklődött a finn oktatás iránt.
És nyilván ők is érintettek voltak, vagy motiváltak voltak ebben a dologban talán.
Abszolút, nagyon sokan még ki is akartak jönni tovább képezni magukat. De erre nem sok lehetőség van egyébként, csak finn nyelven lehet pedagógiát tanulni tanárnak. Vagy hát nagyon kevés a lehetőség, úgymond. Viszont ami nagyon érdekelte őket még az, hogy milyen megoldások vannak így a finn oktatásban, vagy hogy mitől ilyen sikeres a finn oktatás, és én ezt így a mai napig közösen a tanárokkal együtt mindig újabb és újabb elemeket fedezünk fel, hogy miért is sikeres a finn oktatás, vagy hogy mit tartunk mi sikernek. Ugye ez lenne a kérdés, és a másik kérdés az, hogy mi is az oktatás lényege, és hogy a finneknek hát, mi az oktatás
különbözik
lényege.
Különbözik a mi viszonyainktól. Igen. Most nyilván nem annyira a pedagógiai módszer, meg a pedagógiai struktúra legfontos, legalapvetőbb részleteire mennénk át, de mi az, ami mégis ilyen csomószerűen összefoglalható?
Igen, nem egyszerű, de megpróbáltunk erről akkor most beszélgetni.
Elindulásként, igen.
Elindulásként, viszont még befejezném ezt a gondolatot, hogy akkor a finn minta mit is takar, mert hogy mielőtt belemélyedek ebbe. Tehát, hogy a tanároknak is nyújtunk programokat és pályázatokon keresztül készítettünk angol és magyar nyelvű, például ilyen oktató videókat a jelenség alapú oktatásról, a fenntarthatóság oktatásáról, tehát tanári továbbképzésben igyekszünk ezt a finn mintát bemutatni. És emellett tavaly elindult a Finn Minta Fórum nevű szerveződés, aminek keretén belül szeretnénk még több párbeszédet, dialógust és olyan helyben szerveződő tanári közösségeket kialakítani, akik tudnak beszélni arról, hogy hogyan lehetne az oktatást fejleszteni ott a helyi közegekben, milyen problémák vannak, milyen megoldásokat tudnánk letalálni, tehát egyfajta...
Tehát igazából egy szolgáltatást szerveztetek ti a saját körötökön a finn minta keretében, ha jól veszem.
Igen, és igyekszünk mindig reagálni arra, hogy mire is van igény, és azért természetesen Magyarország az egyik fő célpontunk, de nagyon sokszor vagyunk benne nemzetközi partnerségekben is, ahol szeretnénk így az oktatásfejlesztésről más partnerekkel is vitatkozni és elmélyedni, hogy hol és hogyan lehet megoldásokat keresni.
Ha néhány mondatban próbálnánk most még akár a múltkori beszélgetésre is visszatérve összefoglalni, hogy mik azok a legfontosabb az oktatási rendszernek a legfontosabb csomópontjai, ami megkülönbözteti az itteni helyzettől, vagy legalábbis ami nagyon fontos, ami meghatározza a karakterét.
Igen, nekem az egyenlő hozzáférés jut eszembe, így elsőként.
Tehát, hogy szegény településeken, vagy szegény családok számára is ugyanolyan sanszokat kínál, mondjuk igen, akár a felsőoktatásig való eljutás?
Igen, az egész oktatás, tehát hogy a gyermekkori, a bölcsödétől elkezdve a doktori oktatáson át, tehát egy úgymond élethosszígtartó tanulás az legyen támogatva, és mindenki számára elérhető, az azt is jelenti, hogy a tanulási nehézségekben szenvedőket sem hagyjuk hátra, a különböző demográfiai vagy akár területi helyekről érkezőknek is ugyanolyan lehetőségük van az oktatásban részt venni, tehát ingyenes az oktatás, meleg ételt nyújtanak az iskolákban, és igen, tulajdonképpen ezt jelent, és ez egyébként Finnországban én úgy látom, hogy ez egészen meg is valósul, mert hogy minden iskola ugyanolyan minőségű oktatást nyújt Finnországban, tehát akár a Helsinki-ben tanulók, vagy a vidéken, Lapföldön tanulóknak is ugyanolyan minőségi oktatásuk van, és az iskolák is ugyanolyan felszereltek, tehát nincsen nagyon nagy eltérés az iskolák között. Nyilván vannak ott is vadonatúj iskolák, meg kicsit régebbi épületek, de megvan teremtve a lehetőség.
De mondjuk a tanulókra visszatérve, vagy a családokra, mert ezt megragadott, hogy ezzel kezdted, hogy azért van egy csomó olyan helyzet, ki milyen háttérből érkezett, hát különböző sanszai vannak az oktatási rendszerben, már az általános iskolától kezdve, hogy valaki egy olyan családból jön, ahol a tanulás, a képzés, a gyerek szerepe a családon belül az meghatározó, és jön egy másik kultúrából, vagy egy másik élethelyzetből, ahol rengeteg hátrányt hozhat magával. Ilyenkor valószínűsítem, hogy csak rásegítéssel, tehát valamilyen plusz dolognak a biztosításával lehet elérni azt, hogy egyenlő legyen, mert hiába ugyanaz az oktatás mindenkihez eljut, de más a konnotációja, az értelmezése azoknak, akik más kultúrából vagy más hagyományokból érkeztek. Tehát ez a rásegítés, ez jelen van ebben? Ez jelenti ezt is az egyenlő hozzáférést?
Abszolút, és ezek nagyon, nagyon jó gondolatok egyébként. Nekem így elsősorban így az anyagi rásegítésnél az jut eszembe, hogy a finn iskolákban nincs ez az évelei bevásárlás például, tehát hogy vannak elérhető füzetek, tollak, papírok, gyurmák, minden, tehát egy szertárba benéztünk mi is több iskolában, állami iskolákban, és tele voltak, és ezért is volt egy kicsit ironikus a helyzet, mert egy fenntarthatóság oktatásáról szóló projekt keretében jártunk egy iskolában, ahol ott voltunk egy hétig, és az volt az érdekesség például, hogy ott nem úgy valósul meg a fenntarthatóság, mert annyi elérhető anyag van, hogy ott nem kell úgymond szemétből építkezni, mint a magyar iskolákban, ahol nagyon kreatívan ezt megoldották. De tehát visszakanyarodva, igen, én azt érzem, hogy egy anyagi rásegítés ez nagyon fontos, mert nem érzi azt a gyermek, aki az iskolába, az osztályterembe belép, hogy jaj, nekem nincsen olyan szép tollam, vagy jaj, nekem nincsen laptopom, amin tudok, vagy tabletem, amin tudok dolgozni, vagy igen, tehát, hogy nincs ez a fajta hasonlítgatás, ami egy, meg hát nyilván a meleg étel is, hogy nincs az, hogy te mit hoztál a suliba, hanem napi, attól függ, hogy milyen szinten tanulnak, de hogy biztosítva van étkezés is, és az sem mindegy, hogy egészségesen élnek.
Igen, de én nem is csak, bár lehet, hogy készülsz mindjárt mondani, csak belevágtam, hogy az anyagi rásegítésre gondolok, de ez nagyon fontos kérdés nyilván, hanem hogy van, akinek módszerében vagy sokkal több törődést igényel, mert más, mélyebb, más helyzetből érkezik. Ez a fajta szakmaiság is jelen van ebben.
Hogyne, igen, és szerencsére van rá lehetőség, hogy tanársegédek is részt vesznek a nehezebb helyzetű, vagy akár
tehát, hogy nyilván, tehát ilyen mentori rendszer,
igen,
vagy valami
igen,
ilyesmi?
Igen, van mentori rendszer. Azt érzem, hogy a finn osztálytermekben, most általános iskolára gondoltam így hirtelen, ott egyébként nagyon megvan az, hogy a tanulók, akik az osztályterembe belépnek, ők egyéniségek, és abban segítenek, hogy azok is maradhassanak. És nyilván, akiknek problémáik vannak, tehát van iskolapszichológus elérhető, azért lehet, ha ilyen témákra gondoltál, nyilván vannak
hát akár
elérhető,
ilyen, de is, igen, igen.
Elérhető források, meg segítségek, meg opciók.
Hát, vagy egyáltalán tanulási nehézségei adódhatnak valakinek a születési adottságaiból, de adódhatnak hátrányos szociális helyzetből, tehát olyan közegből jön, ahol, mint régen mondták, hogy ha a gyerek olvas, akkor tegyél le a könyvet, csináljon valamit, ne semmit tevéssel, hogy meg a dolgot. Jó, nyilván ez egy szélsőséges igen. reakció, de hogy ilyesmire gondolok, hogy persze, ahol meg kultusza van, vagy hogy mondjam, hangsúlya.
Szerintem,
vagy...
igen, bocsánat, hogy közbevágok, de itt szerintem bejön maga a demokrácia, vagy hát a választási lehetőségek, ami egy módszertani megvalósulás is lehet. Tehát értsd, hogy a tanuló, ha kap egy feladatot, akkor nem kötelezik arra, hogy neked igenis posztert kell csinálni, hogyha ő videót szeretne csinálni, vagy tehát, hogy a megvalósítás formája.
Megkeresik a hozzá leginkább illő megoldást?
Igen, vagy legalábbis opciókat kínálnak, tehát nem limitálják le. És ez szerintem nagyon, nagyon látszik, hogy a kreativitást ezzel tényleg lehet serkenteni. Egy másik példa, hogy jártam egy másik általános iskolában, itt Finnországban, ahol élek, és ott volt egy ilyen feladat az, a tanórán, hogy szauna kanalat, merőkanalat készítettek ilyen újrahasznosított anyagokból, viszont az egyik fiúgyerek, ő nagyon inkább ez a motorok, meg, tehát ő nagyon ilyen építkezős volt, nagyon más érdeklődésű volt, azt mondta, hogy kell a francnak az a kanál, én folytatom a motorprojektemet, és a tanár csak legyintett, mondta, hogy persze, csinál csak.
Tehát, hogy belefér tehát, hogy az nem, egyéni utaknak.
Igen, hogy nem az van, hogy elveszik a kedvét a gyereknek, hanem akkor te, mert neki lehet, hogy tényleg egy ilyen önmegvalósítás is az egész, és nem tudhatjuk, hogy mi zajlott az ő otthonában. Tehát nyilván az ilyen gyerekeknél, vagy tehát nem csak ennél, nem általánosítani szeretnék, de vannak olyan gyerekek, akik tényleg azért is mennek még a maguk fejük útján, mert lehet, hogy tényleg egy más környezetből jönnek, vagy más kultúrából, vagy csak egy zsenik, tehát nem lehet tudni, és ilyenkor nem szabad lefolytani. És nagyon, én nagyon bírom ezt a finn tanárokban, hogy olyan lazák, hogy nem játsszák ezt a felügyelő szerepet, és nem skatujázzák be a gyereket, hogy akkor ezt kell csinálni.
Na, és akkor a te helyzetedet most, ahol emlegetted, akkor egy picit erről beszéljünk most, hogy te most kint tanulsz, és egyúttal dolgozol is. Ez hogy is van?
Igen, én most fejeztem be a mesterdiplomámat a Jüveszkül Egyetemen, fejlesztés, oktatás és nemzetközi együttműködés szakon, és most készítem éppen a jelentkezésemet a doktori iskolába, mert szeretném folytatni, igazából nagyon élveztem a kutatást, és nagyon szeretnék így az oktatás fejlesztés és az oktatás szerepe a társadalmi egyenlőségek kialakításában témakört így boncolgatni több kontextusban, beleértve Finnországot, akár Magyarországot is, úgyhogy most ebben a folyamatban vagyok, és mellette dolgozom is a Finn Oktatás Kutató Intézménynél.
Intézmény az intézetet jelent egy...
Intézet, köszönöm. Igen. El is gondolkodtam, hogy ott, igen, tehát, hogy a Finn is... Institute for Educational Research, angolul, hogy meg lehet találni az interneten.
És itt mit csinálsz, milyen lehetőséged?
Igen, amit? Egyébként nagyon sok magyar egyetemmel is vagyunk partnerségben, tehát különböző, a mi kutatócsoportunk az innovatív tanulási környezetekre fókuszál, ami nem csak tulyadonképpen a felszereltséget és az osztályt, tehát a fizikális környezetet, de ugyanúgy tulajdonképpen a módszertani és az elősegítő lépéseket is tartalmazza, amikről mi itt beszéltünk. Tehát ez egy elég tág, de egyben nagyon érdekes és sok lehetőséget magában rejtő terület, amin belül mi különböző nemzetközi projekteken dolgozunk. És itt ezeknek a fókusza legtöbbször így a közoktatás és a tanároknak a továbbképzése.
Mennyire van kintről rálátásod, illetve hát most az elmúlt 2-3 évben nagyon erős hangot kezdtek kapni a Magyarországon az oktatási rendszer és a pedagógusok is. Egy kicsit a köztudat úgy, talán somás egy picit, amit mondok, de úgy ítélte korábban, hogy a tanárok olyan csöndesek velük, úgy mindent meg lehet csinálni, és mostanában a sanyarúság, a nyomorúság, vagy szóval ez a elég kitaszított helyzet, főleg az anyagi helyzetben, de egyáltalán az oktatási rendszernek a szabadság tekintetében a tanárok lehetősége olyan sok minden összejött, hogy ez ügyben elindultak itt mozgalmak. Nyilván erről valamilyen módon találkoztál ezzel, aminek az érdekessége csak, hogy elmondjam, hogy először volt a mostani időszakban, hogy a tanulók, tehát a hallgatók is, és a szülők is kapcsolódtak ehhez a dologhoz. Ez egy nagyon üdvös dolog volt társadalmi szempontból. Nem tudom, erről mennyit látsz, vagy mennyit tudsz erről, vagy hogy egyáltalán ez érint benneteket. És egyáltalán mi a reflexiója? Van-e ott kint valami rezonancia erre, vagy tudnak erről valamit a finn társak, kollégák?
Természetesen követem a híreket, és ugye az említett Finn Minta Fórum is emiatt is indult el, hogy egy szakmai vonalon tovább lelkesítsük, és megtartsuk a motivációt a tanárokban, meg a jövőben, tehát és a diákokban, és tényleg ezt a tanárdiák szülőkört egy kicsit akár tehát összehozni, és beszélni arra, hogy mit akarunk oktatásnak itthon. A másik kérdésre reflektálva, ugye adódóan abból, hogy én nagyon sok olyan finnel vagyok kontaktban, és ugye nagyon sok kollégám van, akik ugye érdeklődnek nemzetközi szinten, mik történnek az oktatásban. Nyilván ők tudnak Magyarország helyzetéről, tehát én azt mondom, hogy én egy buborékban vagyok ott Jyväskylében, mert ott azért nagyon sokan követik így az oktatással és Magyarországgal kapcsolatos híreket, és igen, tehát, hogy sokszor beszélgetünk erről ott is, hogy ez mennyire nem helyén való, hogy a sztrájkhoz való jogot elvették, és a többi. Tehát ezt ők el se tudják képzelni, úgyhogy velük egyébként nehéz erről beszélni pont emiatt, mert annyira távoli az ő alapértékeiktől, meg elveiktől, hogy nekik ez érthetetlen. Tehát nagyon, amikor csináltuk ezeket a tanári csereprogramokat is, nagyon mindig el kellett magyarázzuk, hogy, és látni is lehet, hogy a demokráciához visszacsatolódjak, hogy a csoportmunka, tehát a tanároknak az együttműködésében láttuk azt, hogy a finn tanárok nagyon is fel tudnak szólalni, hogyha valami nem oké, vagy nem érnek rá valamit megcsinálni, vagy tehát, hogy érezni lehetett, hogy ők tudják azt, hogy van joguk megszólalni, és természetesen vártuk is, hogy megszólaljanak. A magyarok meg az elején csak ültek, és hallgattak, és bólogattak, mármint a tanárokra gondolok, amikor mi együtt dolgoztunk egy ilyen tanári együttműködésben, és nagyon jó volt látni a fejlődést, tehát, hogy a végére már ők is felbátorodtak, és felmertek úgymond tenni kérdéseket, tehát, hogy, és itt látszik az, hogy a demokráciának meg kell tudnia valósulnia már az iskolákban is, különben nem beszélhetünk demokratikus értékek oktatásáról, hogyha magában az intézményben nincsen demokrácia.
Tuba Orsival beszélgetünk a finn oktatásról, aki Finnországban egyetemi hallgató, doktorandusz, és ekközben dolgozik is a Finn Oktatás Kutató Intézetben, és egy korábbi interjú volt a kapcsolatunk elindítója, és már abban az interjúban is volt egy dolog, amit valahogy nem értettem, és most a beszélgetésünk előző szála egy kicsit már a demokrácia, a demokratikus érzékenység fele ment. Amit nem értettem, az, hogy a finn minta oldalon is láttam, meg te is elmondtad, nagy hangsúlyt ad vannak, hogy az iskolában a tanároknak valahogy kora délután, vagy szóval vége a munkának, és akkor úgy vettem ki, nem volt az a mondatban már így befejezve, de hogy onnantól kezdve nem lehet őket a munkával zavarni, nem lehet kapcsolatozni. És bennem hirtelen fölmerült a kis ördög, hogy de hát az ember életének egy része a közélete, a közösségi viszonyok, az éppen a munkaidő után kezdődik. Hogy ezt én félrehallottam, és ezt bőven el tudom képzelni, vagy valami más jelentése van ennek a dolognak. Szóval egy kicsit arra kanyarodnék, hogy van ez a demokratikus közélet, és az abba való részvétel akár, az mennyire jellemző, hogy tényleg az van, hogy 4 órakor ledobja mindenki a ceruzát, és akkor megy a családjához, vagy pedig ez csak egy ilyen szigorúan vett kötelező munkára vonatkozott?
Igen, Finnországban nagyon odafigyelnek a munka és a magánélet egyensúlyára.
Én ezt a mai elkülönítésére is talán, ha jól eszem ki.
Igen, elkülönítése és egyensúlya, tehát hogy ne legyen az, hogy tehát nagyon odafigyelnek arra, hogy ne legyenek túl sokat kiégettek. Munkaidőben kiégve, tehát a mentális egészség az egy nagyon központi téma. Én ezt a mai napig próbálom megtanulni, mert én érzem magamon azt, hogy ugye én itthon nevelkedtem, és nekem a középiskola volt a legnehezebb időszakom. Tehát én szerintem én ott dolgoztam úgymond a legtöbbet életemben. És ezt azért nagyon nehéz hátrahagyni, és látom a finneket, hogy ők tényleg abba tudják hagyni a munkát, és ez tényleg más, mint ami nálunk van, én úgy látom, hogy ez egy függőség is lehet szerintem a munka, de ez egy másik téma, ebben nem menjünk bele, de a lényeg az, hogy ott tényleg, tehát azt, hogy egy saját tapasztalatot említsek, az egyik ilyen projekten belül vettük észre azt, hogy az igazgató szólt nekünk, hogy nagyon jó, amit csinálunk, nagyon örül, hogy a tanárok részt vehetnek ebben, és eljöhettek Magyarországra megnézni, hogy zajlik itt az oktatás, viszont már az elén elmondta, hogy ennyi és ennyi munka fér bele nekik, ennyi és ennyi ember tud részt venni benne, mert hogy ott tényleg nem lehet rápakolni annyit, amennyit bírnak, hanem hanem ott meg lehet mondva, hogy csak munkaidőben lehetnek megbeszéléseink, és annyi óra számban, amennyi nekik belefér, és amiben beleegyeznek. És mi ezt természetesen tiszteletben tartottuk, és szerintem ebből sokat tanultak a magyarországi tanárok is, akik részt vettek ebben az együttműködésben, hogy főleg ott az igazgató, vagy ott a vezetőség, hogy igen, amúgy nekünk is akkor ehhez kéne.
Na de hogy van akkor ez, amit elmondtam, annak a másik oldala, tehát, hogy a lakóhelyen, vagy az iskolai ügyeiben való nem a közvetlen oktatás, hanem valami olyan közösségi összefogás, kezdeményezés, vagy a diákokkal való kapcsolat, lehet, hogy 4 óra után egy csomó minden, vagy hétvégén lehet sokszor informálisabb kapcsolatba kerülni, tehát, hogy nem szenvedesz kárt ettől a nagyon határozott védelemtől, vagy elkülönítéstől?
Én úgy gondolom, hogy nem. Látva ezt a pár iskolát, ahol eddig jártam, és megfigyeltem, mert ebbe a 8 órába, amit bent vannak az iskolában, nagyon sok minden belefér. Uh-huh. Tehát ott szerintem azon múlik, hogy ott hogyan osztják be az időt. Ami nagyon szimpatikus volt, hogy egy iskolában, ahol jártam, és szerintem ez több helyen is biztos, hogy így van, hogy vannak ezek a zenetermek, ahol rengeteg hangszer elérhető, és ott önszerveződnek a tanárok a diákokkal, és elkezdenek is saját mini fellépéseket, jam sessionöket. Igen, tehát, hogy ott ők tudnak attól még kapcsolódni, és együttműködni, és összefonulni. Ugyanígy vannak színpadok, tehát lehet dráma,
de szakkört. Ez lehet, hogy már a kötelező tanítási idő után van?
Vagy igen, ez egy délutáni foglalkozás.
Nem kell beleférjen ebbe a... Tehát magyarán
ne
féljünk
van.
Attól, hogy 4 órakor eldobja mindenki mindent, és onnantól nem
igen,
nem
igen. És nagyon, én a finneket nagyon sportosnak és nagyon aktívnak tartom, tehát én a hány finn otthonban jártam, ott annyiféle, tehát egy egész szertár van, tehát hogy azt kell elképzelni, hogy ők nem unatkoznak úgy délután, tehát hangszeren játszanak, táncolnak, énekelnek, kórusba járnak, síelnek, tehát rengeteg sport, floorball, minden, tehát hogy kitöltik ott az időt, és nyilván otthon elfoglaltságok játszanak. Bármi.
Tehát akkor magyarán megvan ott is ez a részvétellel kapcsolatos, és ez már mindjárt egy kulcsfontosságú kérdés, és akár a saját közvetlen szórakozási ügyekben való részvétel, akár a közös cselekvésre, vagy a közös szerveződésre való részvétel, ez megvan ott is a kötelező napi penzum fölött.
Hogyne, igen. És én azt mondom, hogy tehát nem is erőltetett az egész, tehát nyilván mindig akinek korcsoporttól, érdeklődési körtől függően mi az, amihez kedve van, mi az, ami elérhető. De én azt látom, hogy folyamatosan, amikor az utcán sétálok, látom, hogy gyerekek vagy fiatalok ide-oda mennek, hangszertokokat visznek magukkal, és elfoglalják magukat, és fejlődnek, és azt csinálják, amihez kedvük van.
Akkor egy kicsit elszakadok ettől a fóbiámtól, és akkor próbáljunk arra visszatérni, amit te már az előbb itt jeleztél, hogy az oktatási rendszer is úgy épül föl, hogy alternatívák vannak ezek között, meg kell tanulniuk válogatni, vagy választani a diákoknak. Szóval ez a demokráciával kapcsolatos viszony most nagyon tágan értelmezve, ez mit jelent? Sőt, ez a kifejezés is a levelezésünkben előfordult, ez a kritikus gondolkodás kifejtése, ami hát nem csak a nagy politikai szinten, de már helyi szinten is, sőt már az iskolai szinten is gyakran retorziókat hozhat. Szóval, hogy alakul, igaz-e, hogy ennek kialakul egy természetes kultúrája, és hogyha igen, akkor az hogyan?
Húha, jó, igyekszem praktikusan megfogalmazni a válaszomat, mert itt azért elég sok elmélet is van szerintem a háttérben. De ugye a finn kontextus, szerintem kezdjük ott, hogy ott a tanárokban nagyon megbíznak, tehát hogy ők meg vannak bízva azzal, hogy ők szakmailag azt teszik, amit nekik tenniük kell. Tehát a tanulókat elősegítik a tanulásban is.
Csak egy pillanatra megállásra, ez egy nagyon érdekes magyarországi probléma, hogy a közbizalom rendkívül rossz állapotban van, és az egyik ilyen mankó lehetne éppen például az iskolában és a pedagógusokban való feltétlen bizalom.
Igen, és itt jön az, amit én még behoznék, hogy a tanulókban való bizalom.
Aha, ez nagyon
mert
jó.
Mert az, ami szerintem felszabadító, és az, ami a demokráciát előhozza, mert hogy ugye Freire is, meg Bízte is mondta, hogy nagyon fontos az, hogy egyenlőek legyenek a tanulásban résztvevők, mert a tanár is tanul, amikor tanít. És itt jön az, hogy a tanulóknak is a véleménye a kérdése, tehát hogy merjenek megszólalni, és legyenek legyenek kérdéseik, és itt ez a kritikus gondolkodásmódnak a fejlesztése, hogy ne a szájukba adjuk a tudást, hanem próbáljuk kíváncsiságot felkelteni, megtartani, és motivációt úgy, hogy felkelteni, megtartani, és egy ilyen párbeszédet fenntartani egy párbeszédet, és amit még itt megemlítenék, hogy tehát a részvétel, még szerintem, ami nagyon fontos, az aktív részvétel, egy akár az iskola kontextusban is.
Iskolai döntésekhez, vagy iskolaiban történt dolgoknak ami nem a tanórához tartozik tartalmilag, hanem a iskola ügyeivel kapcsolatosan dolgokban protestálhatnak a diákok?
Igen, szerintem mindkettő, tehát beszélhetünk mindkettőről, az egyik a DÖK, amit így
a diák önkormányzatok,
a másik pedig akár maga az osztályterem, tehát maga a tanulásnak a folyamata. Szerintem kezdjük ezzel, a tanulás folyamatával, mert nagyon tehát, hogy a finn példákat hozzak, megint finn mintákat, ugye nagyon sok a csoportmunka, ami azért is fontos, mert ott tényleg felfedezhetik azt a tanulók, hogy mások vagyunk, máshogy szeretünk tanulni, mások a személyiségeink, a motivációink, az érdeklődési körünk, a szándékaink, és ez a pluralitás, amiről most beszélek, és ez nagyon fontos, hogy tulajdonképpen, hogyha ezt megértik a tanulók, akkor ezáltal fejlődhet bennük egyfajta demokratikus készség és részvételi szándék, és hogy közösen tudnak együtt dolgozni, és felfedezni azt, hogy mi együtt többek vagyunk, mert össze tudjuk rakni azt, amink van, és így megoldásokat találni feladatokra, sokkal értékesebb folyamat, mint hogyha én egyedül tehát nem is annyira izgalmas, és én, tehát nyilván vannak...
És pláne még értékesebb, mint hogyha egy tanár a demokráciáról előadást tartana nekik pontosan,
mert ez
a megélt helyzet, amire most utaltál, amiben maguk is végig csinálnak valamit, és annak az eredménye talán, ami talán mélyebben becsípődik.
Igen, és ugye az előző szekcióban már említettem ezt, hogy nem limitálják a tanulókat, tehát bíznak a tanulókban, hogy ők megvalósítják a feladatot a maguk módján. Tehát ez is egy nagyon fontos faktora szerintem annak, hogy egyrészt, hogy demokratikus legyen, kettő, hogy motiváló és fejlesztő hatással bírjon le. Tehát a szabadság, amit megemlítenék, hogy az talán nagyon fontos, hogy nem egy kontrollált környezet, hanem igyekszünk minél nagyobb teret adni. Nyilván itt a tanár kollégák már a fülem mögött mondják, de hát nincs erre időnk, nem fér bele a 45 percbe. Én ezzel nem szeretek vitatkozni, mert én nem tanítok jelenleg, de azért az szerintem elgondolkodtató maga a módszertan, tehát hogy a lehetőségek biztosítása az, hogy nem lefolytani az ötleteket, hanem tudod mit, valósítsd meg, és inkább bukj el, és vedd észre, hogy akkor ez nem volt jó, de az lesz a tanulás folyamata, hogy a folyamatra reflektálsz magára, hogy miért sikerült, miért nem sikerült, mit tanultam, honnan indultam el, meddig értem, most megyek bele az értékelésbe, hogy az is mennyire nagyon fontos, ha ugye a fejlődésről beszélünk, és a tanulásról, és a demokráciáról is, mert hogy én nagyon sokszor vettem észre azt, hogy a csoportos értékelések azok elég gyakoriak, és nem csak egy érdemjegyet raknak rá a végső produktumra, hanem magát a folyamatot értékelik, és egymást is értékelik
a
diákok.
Hát közösen értékelnek.
Igen, nagyon, nagyon tisztelendő, és szerintem példamutató az, hogy ők szakítanak arra időt az ilyen nagyobb projektek vagy feladatok végén, tehát nem rendszeresen, de hogy azért tehát pár havonta vagy hetente van idő, nyilván ez tanáron is múlik, hogy hogyan szervezi az órákat és mit tanít, de hogy legyen idő arra, hogy beszélgessenek, tehát osztályszinten beszélgetni. És akkor itt rá is fogok kanyarodni a diák önkormányzatra, mert szerintem nagyobb a haszna annak már a demokratikus készségek vagy kompetenciák fejlesztését tekintve, annak, hogyha egy osztály közösen beszélget, és a tanár elősegíti azt, hogy felszólaljanak, és ne a tanár ötletei legyenek az elsők, hanem beszéljük meg azt, tehát az adott...
A kibontásra gondolsz, tehát nem a bevitel, hanem a kibontás. Ez például egy nagyon fontos...
Igen, ez tök jó ez a szó. Igen, és arra, hogy mert én azt vettem észre, hogy ezek a diák önkormányzatok, és ez mind Finnországban is szerintem még így működik, hogy kiválasztanak egy-két tanulót egy osztályból, aki...
Jó tanulót.
Igen, mindig a legkompetensebb, legrátermettebb tanulót, aki most...
Jól alkalmazkodik, szót fogadó.
Igen, igen, tehát meg az, akinek talán a legkevesebb szüksége lenne arra, hogy demokratikus készségeket fejleszteni benne. Vagy hát úgy értve, hogy ő már lehet, hogy alapvetően érdeklődik az iránt, hogy ő akár politikatudományok felé menjen, vagy tehát, hogy benne már alapvetően megvannak, tehát rátermett, ez talán egy jó szó. És azok, akik mondjuk csak úgy mindig leülnek ott a leghátsó padba, és amúgy vannak jó gondolataik, de nem mernek megszólalni őket, meg úgy őket hagyják is, akkor persze csinálják, amihez nekik kedvük van, vagy nincs. És hogy talán emiatt én nem tartom egyenlőnek a diák önkormányzatokat, mert nem jutnak el az ötletek, úgy a közösség. Igen, a közösség ötletei nem kerülnek felszínre. És erről egyébként nemrég olvastam pont egy...
Ez egy hazai tapasztalatod, amit most mondtál, vagy pedig a kinti is?
Pont most akartam megmagyarázni, olvastam nemrég egy cikket, erről egy kutatást, egy finn kontextusban, igen, pont Jyväskylében, tehát a Közép-Finnországban, és én ezt így elolvastam, és rájöttem, hogy amúgy ez ugyanígy működik szerintem Magyarországon is, és írták is ott a végén, hogy ez Európa szinten egy jelenség. Tehát ez... Ezen talán el lehet gondolkodni olyan szempontból, hogy hogyan valósítsuk meg a demokratikus kompetenciák fejlesztését az oktatásban, hogyha maga a diák önkormányzat sem teljesen demokratikus, de ezzel nem azt mondom, hogy nincsenek semmi haszna, csak azt mondom, hogy nyilván nagyon sok múlik szerintem az adott tanárokon, osztályfőnökökön, akik ezt a folyamatot próbálják segíteni. Hogy minél többen részt vegyenek benne, és minél többen, ha van ötletük, akkor merjék továbbítani, és nyilván ez a képviselője az osztálynak, hogy minél inkább legyen arra figyelmes, hogy felhozza az ötleteket, és segítse a társait.
Tehát azt vázoltad itt, ha jól értettem, hogy van egy természetes mozgás, amivel a diákok megtanulják megfogalmazni azt, hogy mit akarnak, és megtanulják azt is, hogy kiket válasszanak maguk közül, vagy kiket jelöljenek ki arra, hogy ide-oda képviseljék magukat. Nem mondtad ezeket, de valahogy én ezt benne lévőnek éreztem. Illetve azt is, hogy hogyan kell megszerveződni, hogy valami megtörténjen. De ilyen nagyon szép a kép, azért biztos vannak ott is persze konfliktusok. A konfliktus az mennyire jellemző az oktatási rendszerre, vagy az közéletre egyáltalán?
Hát ott is vannak konfliktusok, ugye a gyerek az mindenhol gyerek, ha visszatérünk az osztályterembe, de összességében én azt vettem észre, hogy mivel már maga az oktatási rendszer is úgy épül fel, meg a módszertanok olyanok, hogy sokszor van az, hogy véleményt kell formálni, és sokszor van az, hogy beszélgetni kell, vitázni kell. Tehát van egyfajta, azt veszem észre, hogy magasabb kompetencia szint így általánosságban a vitára, tehát a vitakészség és párbeszéd folytatása az teljesen természetes, és része az életnek, és én nem is hívnám annyira ezeket konfliktusoknak. Most nyilván attól függ, milyen kontextusról beszélünk, de ott is ugye előfordul, ott is előfordul az, hogy összeverekednek a gyerekek, és azt utána hogyan beszélik meg utána, az egy érdekes folyamat, amiről itt lehet még beszélni, de mire gondoltál egyébként
hát
pontosan?
Hát én egyébként konfliktusnál nem feltétlenül bajról, vagy valami drámára gondoltam, hát adott esetben az is, hanem hogy van egy helyzet, amire hirtelen nem tudjuk a megoldást, vagy valami, ami különböző érdekeknek egymástól eltérő érdekeknek a találkozását jelent, és ezzel valamit kezdeni kellene, és akkor ugye ezt hogyan dolgozzuk föl, ilyen nagyon hétköznapi dologra is gondolnék. Tehát a konfliktust még én is úgy tanultam jóval korábban, mint te, hogy az a bajnak a jele, nem, a konfliktus az élet természetes velejárója, hogy bármit meg kell oldani, az egy konfliktus, hogy eddig nem tudtam, és majd most megtalálom.
Igen, igen, igen. Köszönöm a pontosítást, mert nekem mindig ilyenkor az angolra csatol vissza az agyam, hogy a konfliktra, és ott is egyébként az
inkább egy negatív fogalom?
Én úgy gondolom, igen. Mindegy. Én azt veszem észre, hogy a probléma megoldásban nagyon jók a finnek, és ezt én nekik köszönhetem, hogy egy olyan alap- és mesterképzésen vettem részt, ahol, de főként az alapképzésben nagy volt a hangsúly a probléma alapú tanuláson. Tehát, hogy van egy adott kérdéskör, vagy konfliktus, hívjuk akkor így, amit el kell tudni dönteni, akkor itt igazából ez honnan is ered, hogyan is találjunk rá megoldást, kiknek a segítségével, tehát ilyen több. És ezt én látom nyilván az iskolai közegben is, tehát hogyha van valami, ami nem jól működik, akkor ott is így meg lehet beszélni, és ezzel erre fordítanak időt, hogy megbeszéljék, és meghallgassák a véleményeket.
Nagyon sok mindent beszéltünk itt már az oktatási rendszerről, a diákokkal való viszonyról, a pedagógusoknak, tanároknak a helyzetéről is, az, hogy hogyan készülnek fel, hogyan oldják meg ezeket, és hogy a gyerek központúság, nem ezt a szót használtad, de valójában a gyerekeknek az egyenrangú kezelése, talán akkor esetleg most erre a kifejezésre egyszerűsíteném ezt a dolgot, hogy mennyi minden utal erre, és mennyi minden készíti ezt elő. Végül most az utolsó pár percben azt szeretném kérdezni, és nagyrészt az iskola és az iskola világáról volt szó. Nem tudom, hogy neked mennyi módod van, de hát azért ennyi év után nyilván több, hogy kinézni az iskola keretein kívülre. Tehát, hogy azon az iskolán kívül ez a részvétel, a civil társadalomnak az aktivitása, az önkéntesség, néhány ilyen kulcsfogalmat mondtam, csak mennyire jellemző. Tehát az, amit az oktatásban itt kimondva vagy kimondatlanul immanensen gondoltunk, hogy az mennyire jelenik meg az iskolán kívüli életbe, talán egy kicsit a középkorú, vagy hogy mondjam, a középiskoláskorú és a felnőtt életre is utalva ezzel.
Igen, ugye én összesen szerintem olyan 5 évet éltem már Finnországban, ennek többségét ugye hallgatóként, és itt ezért is azzal indítanék, hogy már a hallgatói életben nagyon sok az önszerveződés, és nagyon sok a különböző szakcsoportok, tehát ott is nagyon nagy ennek a kultúrája, hogy programokat szervezünk, közösségeket építünk, játékokat, versenyeket, vetélkedőket, estéket, vacsorákat, mindent. Tehát, hogy nagyon nagy az élet, nagyon, nagyon szeretnek szerveződni, programok rengeteg van. És ha tovább lépek, akkor ezután szerintem megemlítésre méltó az, hogy Finnországban minden város önkormányzatának van ilyen felnőtt oktatás központja, ami nem csak arról szól, hogy tanulunk nyelveket, vagy táncolni, vagy akármi, de az is egyfajta közösségszervező.
Tehát akik kikerültek már az oktatás kötelező rendszeréből, mondjuk az alap- és középfokú oktatásból, azokra gondoltak, akik a felnőtt oktatás, felnőtt képzésre utalsz most.
Igen, ez egyfajta felnőtt képzés, de ezek nem teljesen ingyenesek, hanem nagyon alacsony díj keretében igénybe vehetők. Itt lehet tanulni festeni, lehet tanulni gombászni, tehát ilyen nagyon sok, és ugyanúgy akár, tehát ezeken keresztül közösségek épülnek, és ugyanúgy lehetőséget biztosít az önmegvalósításra, a fejlődésre. A könyvtárakra nagyon, majdnem elfelejtettem kitérni, pedig a könyvtáraknak nagyon nagy szerepe van szerintem így a civil szerveződésekben, és úgymond az élet része Finnországban, mert hogy a könyvtárak nem csak könyvek kölcsönzésére szolgálnak, hanem azok közösségi terek. És tényleg nem csak hallgatók járnak a hallgatói könyvtárban, hanem ugyanúgy nyugdíjasok, fiatal felnőttek, családosok, és ott lehet részt venni, tehát ott lehet 3D nyomtatókat használni, szövőgépeket használni. Tehát rengeteg ilyen elérhető eszköz van, amit lehet igénybe venni, bérelni, és egyben nagyon sok program is van, tehát én is nagyon sok filmet, tehát mozifilmeket vetítenek, ilyen kisebb darabokat, és utána beszélgetőkörök vannak, tehát hogy ott részt lehet venni, és lehet megismerni embereket, és igen.
És ezeket mondjuk a könyvtár személyzete szervezi, vagy valahogy az ottani használókból alakul ki egy ilyen öntevékeny kör, akik aztán meghatározzák, hogy erre menjünk, arra menjünk, ezzel foglalkozunk. Tehát mennyire, mi a jellemzőbb itt?
Szerintem erre vannak ilyen kulturális szervező munkatársak a könyvtárakban, és ők együttműködéseket alakítanak ki, akár művészekkel, akár csoportokkal, tehát ez egyéni, hogy alakulnak ki.
Amit mondtál, az nagyon az első között, amit Finnországról most így a mindennapi, meg a tanulmányait az ember meghaladóan megmaradt, és én nekem is megmaradt, az a könyvtáraknak a másfajta szerepe. Úgy fogalmaztál nagyon jól, hogy nem csak könyvek kölcsönzésére van a könyvtár, hanem az egy közösségi tér. Ez is, és talán más ilyen beszüremkedő tapasztalatom is mondani, hogy a diskurzusnak vannak kimondottan megszervezett terei, ahol nem is biztos, hogy ez kívülről irányított, hanem gyakran talán belülről, már itt ilyen önszervező vitakör, hogy valami ilyesmire az előbb hivatkoztál. Ezt jól látom, vagy ez beleképzelés?
Igen, és nem is. Nem, én se akarok nagyot mondani, mert mindig azt érzem, hogy egy kicsit ilyen buborékban élek, így jöveszkülében, mert ez egy nagy egyetemi város, ahol szerintem nagyon sokan szeretnek vitázni, és ennek van egy kultúrája, de ugyanakkor meg én azt látom, hogy igen, tehát hogy azért szeretnek felszólalni a finnek, szeretnek kérdezni, szeretnek beszélgetni, kíváncsiak, és ez korcsoporttól független, tehát én nagyon sokakkal beszélgetek, akár ilyen könyvtári eseményeken keresztül, vagy akárhová eljutok ott azért, tehát nagyon érdeklődőek, és mindig nagyon jókat lehet vitázni, úgymond, és én, aha, én,
tehát
én ezeken
a finn
keresztül...
az egy vitázó nép, vagy hogy mondjam, kultúra. Tehát, hogy természetes része a vita, nem az ellenségkeresés. Ugye az ember attól fél, hogy az enyémtől eltérő nézőpont az ellenséges magatartás szül az emberben, és ez mennyire jellemző, vagy mennyire elfogadott, hogy sokféle élemény van. Már erre egyébként utaltál itt korábban a gyerekek tekintetében.
Igen, szerintem sokkal inkább erre tekintettel vannak, és elfogadóak, és ez minden értelemben elfogadóak, tehát, hogy ők nagyon olyanok, hogy persze, ez neked jó, csináld, és nem kezdenek el, nyilván érdeklődnek, hogy most vitáról beszéltünk, tehát nyilván nagyon, igen, szerintem szeretnek vitázni, és tudnak is, és ugyanúgy nagyon az én környezetemben a finnek nagyon is önkritikusak, tehát, hogy és ez a reflexió, ez az iskolából jön. Tehát ők nagyon is reflektálnak önmagukra, és az önértékelés része az értékelésnek. És ez kihat utána az életükre is, hogy ezért is tudnak nagyon jól vitázni, mert van egyfajta természetes szintű empátia és kialakult kritikus gondolkodás, ami magukra is ugyanúgy kihat, de nyilván a vita partnerükre is, hogy értik a helyzetüket, és pont ezért lehet nagyon jól beszélgetni, vitázni.
Mennyire látsz arra rá, hogy a helyi önkormányzatok, amik településenként gondolom ott is jelen vannak, hogy azoknak mekkora a szuverenitása, mennyire dőlhetnek ott el dolgok, vagy pedig nagyon állam, mert ugye fölvetetted, hogy az állam egy nagyon fontos gondoskodó szerepet tölt be az oktatásban, hogy garantáljon bizonyos dolgokat. Igen. Marad-e önállósága és valódi döntési jogköre az önkormányzatiságnak a te eddigi tapasztalatait szerint? Egyáltalán találkozol ilyennel, mert ha nem, akkor nem sodornálak bele ilyen témába.
Itt egy dologra tudok kitérni, mert hogy igen, én azt látom, hogy egészen lokalizált a döntéshozás, így az iskolákat tekintve is, és az önkormányzatok is helyben hoznak.
Például a lakóhelyi közösségek, igen, szomszédságok, igen, vannak ilyen szerveződések?
Igen, igen, ezt onnan is tudom, mert pont most volt egy sztrájk ott Jüveszkülében, ahol nem tudom, hogy pontosan miről szólt a sztrájk, de azt tudom, hogy éppen valami pénzügyi döntést hoztak, és hogy csökkenteni akarták a támogatását ott az oktatásnak, és ott kivonultak nagyon sokan az utcára, és ott ebből adódóan úgy sejtem, hogy ez ugye egy helyi döntés lett volna, és ezért helyi döntések vannak, aha, és ezért abszolút így dőlnek el a dolgok, és a döntéshozással kapcsolatban van egy nagyon jó könyv, a száz finn innovációk, vagy társadalmi innovációk, Ilka Taipele, a címére most lehet, hogy nem pontosan emlékeztem, de meg lehet keresni, hogy 100 szociális innováció Finnországban. És abban van egy ilyen, egy fejezet is, vagy egy egész nagy rész arról, hogy hogyan is zajlanak ezek a közösségi döntéshozások, és vannak ilyen fórumok, és ott igenis részt vesznek az emberek, ugye akár abban is, hogy miről is szóljon a következő időszaknak a fókusza, tehát, hogy ebbe így ennyire láttam bele, így ez a könyv, aha, nekem sokat segített, mivel nem vagyok finn állampolgár, ezért nem veszek részt úgy a szavazásban. Igen, úgyhogy én azt látom, hogy azért a részvétel az igen szint, az fontos része a döntéshozásnak.
Hát, ahogy mondtad, hogyha az iskolában már így kezdődik, tehát az első moccanásaiknál már a részvételnek és a döntéshozatalnak talán az életkorhoz igazítva kicsit elemibb szinten jelentősége van, hogyha ez megmarad valahogy végig, akkor ez talán egy biztató dolog.
Hogyne. Annyit még megemlítenék, hogy a finn könyvtárakról egyébként nekünk készült egy nagyon érdekes webináriumunk, vagy hát van egy videófelvételünk a YouTube csatornánkon, ezt javaslom a hallgatóknak, akik érdeklődnek így a finn könyvtárakról, akkor a finn minta megtalálható a YouTube-on, és ott vissza lehet keresni ezt a felvételt.
Most itt befejezzük lassan ezt a beszélgetést. Te holnap visszautazol Finnországba. Mi várható most? Tanulmányaidat végzed, a munkád lesz előtérben, vagy valami változás várható, vagy pedig az eddigiek szerint megy tovább az életed?
Az első, ami eszembe jut, az, hogy egy jégverembe fogok érkezni, mert mínusz 35 fokot mondtak, hogy az vár rám, úgyhogy ezen kívül... Igen, ezen kívül én most készítem elő a pályázatomat, tehát a kutatási tervezetemet, a doktori iskolába.
Uh-huh. Az egy felvételi procedúra valószínűleg.
Igen, igen, meg kell írnom, hogy miről szeretnék kutatni az elkövetkező 4-5 évben, és nyilván vannak ötleteim, amiről most beszélgettünk, az nagyon is szenvedélyes téma nekem, úgyhogy ez biztos, hogy bele lesz foglalva, de most erre fogok fókuszálni, és ugyanúgy zajlik a munka az intézetnél.
És hosszabb ideig Finnországba képzeled el, vagy örökké az életedet, vagy nincsenek ilyen örökké való fogadalmak?
Fú, én nem szeretek ilyen örökké való dolgokba, mert nem lehet tudni, hogy mi történik, és én
de
így is ilyen...
De ezt tartod egy meglévő
igen, stabil igen, igen. Így az oktatásfejlesztés az szerintem egy nagyon, nagyon is jó terület nekem, és nagyon jó lehetőségek vannak Jüveszkülében, és azért ott tervezem most az elkövetkező pár évet legalább, de eddig is ilyen két laki vagy több laki életet élek, és nagyon sokat utazom a munkámmal is, úgyhogy nem, tehát nagyon sokat járok haza, és szeretnék így, ez így is maradjon, mert a magyar oktatás sorsát azért így eléggé a szívemen viselem, úgyhogy remélem, még fogunk mi is együttműködni a jövőben.
Na, remélem én is. Tuba Orsi volt a vendégünk, aki Finnországban tanul, dolgozik, de persze Magyarországon él alapvetően, és az ottani iskolarendszerről és az iskolarendszerről aztán elrugaszkodva egy kicsit az ottani társadalmi viszonyokról beszélgettünk. Nekem jó volt, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Nekem is nagyon szépen köszönöm.